Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk, ha Isten mindenható, miért engedi meg a nehézségeket? Én azt gondolom, hogy bárki, aki az Isten kérdéssel foglalkozott, az elég hamar szembe találhatta magát ezzel a kérdéssel, de azt látom, hogy már gyakorló hívőknek, keresztényeknek is ez egy nagy dilemma az életükben. Ma ennek a kérdésnek próbálunk a mélyére ásni, erre próbálunk választ találni. Az utóbbi időben elég sűrű az életem, és azért próbálom az időmet a lehető leghatékonyabban beosztani. És nagyjából január óta gyülekezett a listám, hogy bútoráruházban mi mindent kell megvennem. Így kerültem múlt héten el Budaörsön az egyik ilyen nagy lakberendezési áruházba, konkrét listával, tudtam, hogy ott mindennek meg kell lenni, és elkezdtem összeszedni a dolgokat. Mentem oda a függönyosztályra, vennem kellett két kis függönyt, és vennem kellett egy ilyen függönycsíkot, nem tudom, hogy mi ennek a pontos neve, amiben méretre lehet vasalni a függönyt. És nem volt. És hát mondja ott az eladó, hogy nincsen ilyen függönycsík, hát mondom, hol lehet, ha nem itt, ahol minden függöny kapható? Hát sajnos nincs. Kezdek bosszús lenni, megyek tovább, a listámról húzogatom ki az egyes elemeket, és ahol a függönyöket vettem, ott egy ilyen kis mágnes kártyára írták fel a cikkszámot, azt nekem a pénztárosnak oda kellett adnom, és mikor odaérek a pénztárhoz, egy kilométert szerintem gyalogoltam az üzletben, akkor mondja a pénztáros, hogy nem jó a kártyám. Hát a vérnyomásom megint egy kicsit följebb, mert miért nem jó a kártya? Hát valami gond van, menjek vissza. Mondom sem, kezd az áruház elején volt a függönyrészleg. Kérdeztem, hogy esetleg nem tudnának-e ők idejönni. Nem tudnak, ott egyedül van a kolléga. Jó, hát visszasétálok, de akkor már elég bosszus vagyok. Visszaérek, odaadom a kártyát, mondom, nem jó a kártya. Megnézi, de jó. Vérnyomásom még egy kicsit följebb megy, és olyan bosszus vagyok, és zsörtölődök magamban, hogy hát most erre mi szükség volt. És egyszer csak megszólal, hogy de tudja, nagyon érdekes, hogy kereste ezt a függönycsíkot, és nem volt, és tényleg nem kapható, viszont miután elment, kibontottunk valami terméket, amihez így bedobtak mellé a gyártó, és az amúgy nem tartozéka a termékek, úgyhogy most van nála egy marék ilyen függönyvasalós, nincsen ára, ha akarom, elvihetem ingyen. És lett függönyvasalóm, és ingyen lett függönyvasalóm, és ennek a függönyvasalónak az volt az ára, hogy én ezt úgy kaptam meg, a gondviselés úgy viselt rólam gondot, hogy ahogy én erre nem számítottam, és meglehetősen bosszús is lettem, hogy ez nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. Hogyha a történetet csak a feléig nézzük, amíg mondjuk én ott zsörtölődök a pénztárnál, addig mondhatnánk azt, hogy hát a sors kiszúrt velem, mert hiába készültem fel, az események fura fintora miatt, a mágneskártya hibája miatt, hát itt most az életidőmet pazarolják emberek és események, és ez hiába valóság. De aztán, ha az egész esetet egészében tekintjük, akkor felfedezhetünk benne egyfajta gondviselést, hogy habár útközben ez nekem kellemetlen volt, mert nem a hogyanjára nem volt befolyásom, de végül, amire vágytam, azt megkaptam, és valaki gondot viselt erről, hogy legyen nekem függönyvasalóm. És ezt a kis egyszerű történetet azért akartam ezzel kezdeni, mert ez így rávilágít arra, hogy mi emberek sokszor annyira kontrollálni akarjuk az események hogyanját, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mi is a végső cél, hogy mit is akartunk igazán. És nagyon érdekes, hogy én is nagyon hamar megfeledkeztem arról, hogy mit is szerettem volna eredetileg, és hagytam, hogy eltérítsenek bosszúságok, miközben aztán végül láthattam, hogy a bosszúságok pont ahhoz kellettek, hogy végül megkapjam, és jobban kapjam meg, amit szerettem volna. Van a Bibliában egy bibliai könyv, Rút könyve, ez az ószövetségi könyvek között található, elég keveset foglalkoznak ezzel az emberek, de ez a Rút könyve, ez egy csodálatos bepillantást enged nekünk abba, hogy a Biblia szerint Isten hogyan, milyen módon végzi ezt a hogyant az életünkben. Hogy van egy jó cél az ember életében, és hogy ezt Isten milyen eszközökkel munkálja ki, ebbe enged egy kis betekintést Isten kulisszatitkaiba ez a Rút könyve. Most ezen a történeten gyorsan végigmenjünk, mert nagyon fontos elemekre világít rá. Rút könyve a Bírák könyve után van a Bibliában. Ez egy olyan korszak, kb. 3000 évvel ezelőtt, amikor Isten kiválasztott egy népet, az Izrael népét, a zsidó népet. Istennek az volt az elképzelése, hogy választ egy népet, akivel ő személyes kapcsolatot teremt, megmutatja neki a törvényeit, és rávezeti ezt a népet arra, hogy ha Istennel együtt éli az életét, akkor olyan boldog lehet, ahogy el se tudta volna képzelni. És Istennek az volt az elképzelés, hogy ezen a népen keresztül megmutatja, hogy milyen vele együtt járni, és aztán majd a többi népre is kiterjeszti ezt az áldást. Az Ószövetségnek az egyik szomorú tanulsága, hogy a nép nem nagyon kooperált, nagyon ritkán történtek meg olyan pozitív időszakok, amikor a nép is partner volt ebben a szövetségben, amit Isten velük kötött, és ide Rút könyvéhez pont egy olyan időszakban érkezünk, hogy Bírák könyve utolsó fejezetében azt olvashatjuk, hogy olyan erkölcsi mélységbe kerül ez a kiválasztott nép, ez az Izrael, hogy ott olvasunk egy olyan történetet, amit szinte szó szerint ugyanúgy olvashattunk korábban egy helyen a Bibliában, Szodoma és Gomorában. Tehát ez a mindeneknek a legalja volt, amikor az emberek már annyira a megkötözöttségben és lelki nyomorúságban élnek, hogy teljesen kilátástalan volt számukra a változás, és ugye Szodomáról és Gomoráról ismerjük, hogy Isten az ítéletet végrehajtotta rajtuk. És itt most ott tartunk a történetben, hogy Isten a saját népén is végrehajthatott volna ítéletet, mert egy ugyanolyan erkölcsi mélység történik meg Bírák könyve végén. Tehát itt kezdődik egy történet, és itt láthatjuk, hogy ha a gondviselés szemszögéből nézzük, Istennek volt egy jó célja. Ő akart adni egy áldást a népnek, akart adni valami jót a népnek, annak ellenére, ahogy ők visszautasították az Istennel való szövetségét, Isten jóra törekszik, mert ez fakad az ő jelleméből. Na de hogy tud Isten jót adni egy ilyen népnek, aki elfordult tőle? Aki mindent csinál, csak azt nem, amit kellene, nem keresi Istennel a személyes kapcsolatot. A nagy kérdés, hogy tud Isten áldást adni ennek a népnek, és a módszer, amit aztán később láthatunk, az, hogy Isten akart adni egy nagyon jó vezetőt, egy nagyon jó királyt akart adni ennek a népnek. Eredetileg Istennek nem volt elképzelés, hogy királyok uralkodjanak Izraelben, Izrael úgy döntött, hogy ők mégis ezt szeretnék, és ha már így döntöttek, Isten akart adni nekik egy nagyon jó királyt, és amit láthatjuk, hogy ennek a királynak a fia, az is egy fantasztikusan jó király volt. Ugyan érthetjük Isten megközelítését, mert mindannyian ismerjük ezt a mondást, hogy fejétől bűzlik a hal, tehát hogy valahol van egy rossz vezető, az elképesztő módon le tudja húzni az embereket. Ennek az ellentéte is igaz, hogyha van egy erkölcsileg jó vezető, az az emberekből ki tudja hozni a jót. És Istennek ez volt az elképzelés, hogy adok nekik egy nagyon jó királyt, egy nagyon jó vezetőt, és majd rajta keresztül megpróbálom felemelni őket. De hogyan tudok nekik adni egy jó vezetőt? Gondolhatta Isten, hiszen az egész nép erkölcsi mélységben van. Hogy tudom én őket megáldani? És azt láthatjuk, hogy hát hiába választott volna ki ott egy családot, vagy néhány embert, ugye ez is egy ismert mondás, hogy aki a korpa közé keveredik, megeszik a disznókat, hogyha az az erkölcsi norma ott a népben, ami, akkor az ember hasonul hozzá, és nem tud kiemelkedni. És itt ez az alaphelyzetünk. Emberileg látszólag teljesen kilátástalan. És hogyan oldja meg Isten ezt a helyzetet? Nem tudom, hogy gondoljuk végig, hogy mi hogyan oldanánk meg ezt a helyzetet. Hogy tudnánk? Hát nem tudunk így a semmiből egy felnőtt embert megteremteni, és Isten nem csinál ilyet, hogy odahelyez egy felnőtt embert. Valahogy Isten egy nagy áldást akart adni ennek a népnek. És ahogyan ez történik, kezdődik azzal, hogy először is lesz egy éhínség Izraelben. Nem tudom, hogy mi mondjuk így kezdenénk egy nagy áldást. Lesz egy éhínség Izraelben, és emiatt az éhínség miatt van egy család, aki elhagyja Izraelt. Elmegy egy szomszédos országba. Majd látjuk, ennek lesz jelentősége. Ez a család Naomi és családja. Naominek van egy férje és van két fia. Kezdődik egy éhínséggel, az éhínség után Naominak meghal a férje. Egy ember halála az minden körülmények között tragédia. Gondoljuk csak megint végig, Így jött Istennek az áldása, jótétel. Azt a következő lépés, Naominak meghal mind a két fia. Mind a két gyermeke meghal. Ez egy nagyon szinte elhordozhatatlan veszteség. És akkor itt vagyunk, hogy el kell hagyni a saját népét, meghal a férje, meghal a két gyermeke. Nem tudjuk felmérni, hogy abban a korban mekkora nagy tragédia volt az, hogyha valaki a férfi tagjait elvesztette a családnak. Ebben az időben nem volt szociális ellátórendszer, nem volt szociális támogatás, államigazgatás is épp hogy valami. Hogyha nem volt kereső férfi egy családban, akkor a nő gyakorlatilag ki volt szolgáltatva annak, hogy mennyit tud összekoldani. Akkoriban a nők nem dolgoztak, tehát a nők jogai azok nem nagyon voltak. És az éhhalál fenyegette azt a nőt, aki a kereső férfit elvesztette a családból. Azt látjuk, hogy ebben a családban meghalt a férj, meghaltak a felnőtt fiúk, és ott marad Naomi, és neki az egyik fiának a felesége, Ruth, aki a könyvnek a névadója. Kettőjük barátsága amúgy az egyik legcsodálatosabb barátság, amit a Bibliában láthatunk, menye és anyósa között egy pozitív példa. És ők visszatérnek Izraelbe. Most tehát megint csak egy kicsit kikacsintanék erre, hogy Ruth könyve szerint így indul Isten áldása, ilyen tragédiákon keresztül. És hogyha csak eddig látnánk ezt a történetet, akkor joggan telthetnénk fel a kérdés, hogy tényleg ez az áldás, így áld meg Isten. Megkérdezhetnénk akár azt is, hogy kinek az oldalán áll ez az Isten, hogy egyáltalán velünk van az Isten, vagy ellenünk van, mert ha Isten mindenható és bármibe be tud avatkozni, hát miért nem akadályozta meg azt az éhínséget, miért nem mentette meg a férjét Naominak, miért nem tett csodát a fiaival? Isten nem lépett közbe. Vajon miért nem? Ézsaiás könyve 55. fejezetének 8-tól 12. verse ad nekünk egy fontos választ. Ez Isten egyes szám első szemében jelenti ki Ézsaiásnak. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Mert végül örömmel jöttök ki, és békességgel vezéreltettek. Tehát Isten itt kijelenti azt, hogy ő valóban mindenható Isten. És megpróbál bennünket rávenni arra, hogy próbáljuk meg a dolgokat az ő nézőpontjából nézni. Mert hogyha itt a kezdő történetünket nézzük egészen odáig, hogy nekem én megkaptam azokat a függönyszalagokat, egészen odáig az egy szerencsétlen helyzet volt. És ez a bibliai ige rámutat arra, hogy ha az életnek egy-egy bizonyos szeletét nézzük, akár a saját életünkben, akár körülöttünk, akkor arról valóban ki lehet jelenteni, hogy az igazságtalan, az kegyetlen, az szörnyűséges. Vannak az életnek ilyen szeletei. De, és hogyha csak azt nézzük, akkor feltetjük a kérdést, hogy hogy engedheti ezt meg Isten. De Isten arra kér bennünket, hogy ne ez alapján ítéljük meg az ő indítékait, hanem próbáljunk meg egyel hátrébb lépni, és higgyük el, hogy Isten, aki látja a teljes spektrumot, ugye Isten mindenható, lát a jövőbe is, látja a múltat, pontosan belelát minden emberbe, Istennek az elképzelése, a célja az, hogy valami jóra vezesse az embert. Itt a befejező félmondat, hogy örömmel jöttök ki, békességben vezéreltettek, öröm és békesség lesz végül, de közben nem feltétlenül, mert éppen a történetünkben is ott vagyunk, hogy éhezés és tragédiák. De Istennek a célja minden ember életében az, hogy valami jót munkáljon ki, és ez még akkor is így van, hogyha esetleg mi nem látjuk át éppen a teljes spektrumot. A történetünk úgy folytatódik, hogy Naomi és Ruth visszatérnek Izraelbe, És az eseményeknek egy érdekes láncolata, látszólagos véletlenek folytán, ugye itt mutatkozik meg Istennek a istenség, a mindenhatóság, hogy látta előre, hogy éppen kiment egy mezőre, ahol az elhullajtott gabonát Rút gyűjtötte, és akkor ott találkozott egy Boáz nevű emberrel, akiről nem sokat ír a Biblia, de amit látunk, egy jellemes, szorgalmas ember volt. És Rút és Boáz összeházasodnak, történnek az események, összeházasodnak, és ugye láthatjuk, hogy ennek a leendő vezetőnek Isten kívülről kellett, hogy hozzon édesanyját. Ugye az édesanyja befolyása egy gyerek életére nagyon fontos, és Izrael akkora lelki mélységben volt, hogy nem volt egy anya az országon belül, akit erre hasznosítani tudott Isten, egy moábita nőt hozott be Izraelbe. Tehát így a vérvonala ennek a nagy királynak, ez nem csak izraeli felvenői voltak, az édesanyja, pontosabban a anyai ágon innen moábita asszony volt Rút, és Boáznak és Rútnak az unokája Dávid királynak az édesapja volt. Dávid király a Bibliában az egyik legikonikusabb király, nem csak mint király, mint uralkodó, hanem erkölcsileg is Dávidnak az Istennel való kapcsolata, Dávidnak az a fajta hite, ahogy láthatjuk, hogy például a Biblia nem leplezi, hogy Dávid nem volt tökéletes ember, Dávid szörnyű bűnöket is csinált az életében, de Dávid az Istennel való kapcsolatot helyezte az életében első helyre, és ebben egyénileg is egy hatalmas nagy példa minden kereső ember előtt, másrészt vezetőként is hihetetlen nagy hatást gyakorolt akkoriban a kiválasztott népre. Csak így mellékesen megjegyzem, hogy bárki, aki nehézségekkel, megpróbáltatásokkal küzd, Zsoltárok könyvét ajánlom olvasni. A Zsoltárok könyvét szinte egészében Dávid írta. Dávidnak nagyon sok megpróbáltatás, üldöztetés, nehézség volt az életében. Én megmondom őszintén, amikor teológiát tanultam és Zsoltárok könyvét olvastam, én nem találtam olyan nagy mélységeket benne, és aztán beütött egy nagy nehézség az életembe, és hirtelen feltárult Zsoltárok könyve előttem. Úgyhogy fantasztikusan feltárul Dávidnak a belső világa, az Istennel való intim kapcsolata. Dávid király egy fantasztikus karakter a Bibliában, nem hiába Jézust is Dávid fiaként emlegetik, hiszen Dávid családfájából született aztán meg maga a Messiás is. És ennek a Dávid királynak a fia volt Salamon, aki szintén egy hatalmas király volt Izraelben, és Salamonról ráadásul még a Biblia azt is írja, hogy a legbölcsebb ember volt, aki valaha élt. Tehát ide futott ki a történetünk, hogy nyomorúság van a nép között, Isten akar adni egy nagy áldást, és ennek ez volt az útja, az éhínség, a személyes tragédiák, a kilátástalanság. Isten így áldotta meg ezt a családot is, meg a népet is. Vajon mi így tettük volna? Én szerintem biztosan nem. Mi nem így működünk, de hogy az Ézsaiás könyvében olvashatjuk, Isten figyelmeztet bennünket arra, hogy a mi utaink nem az ő útjai. Isten a végső jóra tekint, és amiatt olyan utakon járat bennünket, ő csak azt tartja szem előtt, hogy az végül áldás legyen. De közben ez sokszor rendkívül kilátástalan és fájdalmas és tragédiákkal van kikövezve. Erre még majd visszatérünk, hogy vajon miért lehet ez így, de ismét csak feltenném a kérdést, a történet felénél vajon mit mondtunk volna, hogy Isten ellenünk van, vagy velünk van? És a történet végén mit mondunk így, hogy így olvashatjuk a Bibliában ezt az egész történetet, hogy végül egy hatalmas nagy áldás lett ebből. A külön kedves az egész történetben az, hogy Naomi, aki szinte a hitét is elvesztette, mert mikor visszatértek Izraelbe az éhínség és a tragédiák után, köszöntötték az emberek, hogy őt ismerték, hiszen ő az éhínség után vándorolt ki, és köszöntötték Naomiként, és Naomi az héberül azt jelenti, hogy gyönyörűségem. És ő mondta nekik, hogy ne hívjatok többet engem így, mert hogy Isten keze rám nehezedett, hogy olyan nehézségek érnek, hogy hát engem ne hívjatok így. Szóval ugye a hite, az Istennel való kapcsolata megrendült, és mennyire csodálatos, hogy végül Naominak lett egy unokája. Mert az izraeli törvények szerint, most ebben nem tudunk belemenni, a mózesi törvények értelmében a Boáz az ő elhunyt fiának, tehát a közös gyerekük az jogilag az ő elhunyt fiának volt a fia. Ez a mózesi törvényeknek egy ilyen érdekes rendelkezése, hogy az elhunyt férfi rokonnak támasztott magot, tehát jogilag a saját unokája volt az, aki megszületett, és végül unokája is lehetett, és ez a csodálatos barátság a Ruttal, és az egész történetnek ez a szépsége, hogy abból a teljes kilátástalanságból egy békességes életbe hogy vezett el Isten, ez igazán szívet melengető, de közben nem hiszem, hogy bármelyikünk azt gondolta volna, hogy ez lesz a vége. Én két ígéretet emelnék ki a Bibliából, amik szerintem a két legcsodálatosabb ígéret, ami a témánkhoz kötődik az Ézsaiás ige mellett. Az egyik az Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. verse, ami így szól, hogy mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ennek a mondani valója lényegében ugyanaz, ami az Ézsaiás igében, hogy habár Isten megenged háborúságos időszakokat az emberek életében, az Istennek nem az a szándéka, hogy mi ebben éljünk hosszú távon, ezeknek van egy kimondott célja az ember életében, azt kell szem előtt tartanunk, hogy Isten valami jóra akar elvezetni bennünket. Itt azt mondja, hogy kívánatos véget adjak. Isten szemében az ember kívánatos vége az nem a halál vagy az elmúlás. Isten örök életet akar újraadni az embernek, amire eredetileg az ember teremtette. Ezt az örök életet akarja Isten visszaadni mindannyiunknak, és Isten mindent ennek rendel alá. Nagyon érdekes, hogy sokszor, például nekem nagy dilemma volt a hitéletemben az, hogy mondjuk tragédia ér mondjuk gyerekeket, fiatalokat. És van a Bibliában egy ige, most nem tudunk ennek a mélyére menni, de a Biblia erről is nagyon sokat ír, és van például egy Biblia ige, ami írja, hogy sok amikor ezt látják, akkor nem jut az eszükbe, hogy sokszor a gonosz elől ragadtatik el az igaz. Tehát, hogy Isten, aki az örök élet szemszögéből néz bennünket, és tudja, hogy mondjuk az a gyerek, hogyha felnőne, hova vezetne az élete. Isten nem úgy tekint ránk, hogy hát ő még csak nem tudom hány éves, még élhetne pár évtizedet, de mondjuk lehet, hogy Isten látja, hogyha most ő még ebben a bűnös világban élne még pár évtizedet, akkor venne egy olyan kanyart az élete, hogy nem tudna neki örök életet adni. De hogyha most véget ér ez a föld élete, akkor ezt az örök életben folytathatja. Ilyen választási helyzetben Isten egyértelműen azt fogja választani, hogy ott lehessen az örök életben az az ember. Mi emberileg nem vagyok benne biztos, mert mi nem tudjuk a teljes spektrumot látni, csak hittel tudjuk látni ezt a teljes tartományt, és sokszor az nagyon nehéz. A másik ígéret az pedig János Evangélium a 16. fejezet 22.-23. versében Jézus Krisztus maga egyszer azt mondja a tanítványoknak, hogy ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömöteket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Tehát Jézus Krisztus itt a tanítványoknak mondja el, hogy csalódások lesznek az életükben, keserűségek lesznek, nehézségek lesznek az életükben, de Jézus megígéri nekik, hogy majd vissza fog térni, igazságot fog szolgáltatni. Ez a földi történelem egy napon le fog zárulni, és egy egészen más világ fogja a kezdetét venni, és erre figyeljünk fel, erre az utolsó mondatra, hogy és azon a napon nem kérdeztek majd semmit. Ebben a mondatban van egy hatalmas nagy ígéret, mégpedig az, hogy Isten ígéretet ad arra, hogy a megválaszolatlan kérdéseinkre egy napon választ fogunk kapni. És én szerintem az embereknek a legtöbb és nagyon nehezen hordozható megválaszolatlan kérdés, az sokszor egy-egy szerettünk elvesztése, tragédia, nem értjük, hogy miért. És, És az az igazság, hogy a Biblia nem áltat bennünket, nem minden esetben fogja ezt Isten nekünk megválaszolni ebben az életben. Nem láthatunk rá a teljes spektrumra. De Isten megígéri azt, hogy el fog jönni egy nap, amikor meg fogja okolni, hogy mi miért történt, ami minden embernek meg fogja válaszolni, és nem fog kérdés maradni senkiben. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy ígéret, mert azok, akiknek ezt a terhet cipelni kell, és valamilyen szinten mindannyian cipelünk ilyen terheket, ez azért nagy könnyebbséget jelent, hogyha mi hittel ebbe bele tudunk kapaszkodni. Csak egy rövid kitérő, nagyon érdekes az is, hogy ugye Jézus Krisztus megígérte a megváltót, megígérte a Biblia már az első bűnesetnél a Biblia szerint. Ugye, hogyha a megváltó nem jött volna el, és nem szenvedett volna kereszt halált, nekünk már nem lenne jogunk az élethez, nem lenne jogunk az örök élethez. Ebben most nem tudunk így részletesebben belemenni, de ezért a központi szereplője Jézus Krisztus a Bibliának, mert ő nagyon kulcsfontosságú a mi életünk szempontjából. És megint csak az volt Istennek ilyenkor a dilemmája, hogy a Biblia szerint van egy ellenség, aki úgy, hogyha Isten valamit szeretne, az az ellenség, az pont az ellenkezőjét szeretne, Sátán, és rengeteg több száz profécia volt a Bibliában, ami megígérte ezt a megváltót, a messiást. És nagy kérdése volt Istennek, hogy hát ő hogy tudja megadni ezt a messiást az emberiségnek, miközben ott van egy Sátán, akinek szintén vannak emberek, akiket befolyásol, és minden gonoszságot csinál. És biztos a betlehemi történetet ismerjük, és a betlehemi történetnek van egy ilyen nagyon-nagyon szomorú része, hogy ahol ugye megszületett Jézus, ott Heródes megölette a kisgyermekeket. És nyilvánvalóan Isten mindenható, és ezt látta előre, hogy ez meg fog történni. Mit tesz Isten ilyenkor? Most akkor ezért ne küldje el a messiást. De hiszen a messiás minden ember életére kiterjed majd az ő szolgálata. Tehát ha nagy jót nézi Isten, akkor el kell küldeni a fiát, annak ellenére, hogy Sátán ezzel is fog próbálkozni. Na de mi lesz azokkal a szülőkkel, akiknek mondjuk a gyerekei ott meg fognak halni? És Isten nem feledkezett meg róluk. Sok száz évvel korábban egy ószövetségi íratban ad egy proféciát Isten, ahol ígéretet ad arra, hogy majd azok a gyerekek, akik akkor abban a mészállásban meghalnak, akiket akkor a szülők el fognak veszíteni, Isten azokat az örök életre fel fogja támasztani. Ha utána akarunk kutatni, keressük ki, maga az evangélium is visszahivatkozik erre az ószövetségi proféciára. Tehát Isten látta előre, hogy lesz ez a nehézség, de a nagyobb jóra tekintett, megengedte ezt a nehézséget, de gondoskodott azokról is, hogy akiknek azon a tragédián át kell menniük, legyen egy kapaszkodójuk arra, hogy Isten majd igazságot fog szolgáltatni. Tehát egy napon mindent meg fogunk érteni, de most nem feltétlenül értünk mindent. Például a saját életemre, hogyha tekintek, a gyerekkorom egyes szakaszai elég viharosak voltak, és volt egy év, amikor Csornán laktunk, egy házban, ami a nagymamámé volt, és nem volt benne központi fűtés, nem volt benne melegvíz, szobánként külön kellett fűteni a szobákat, reggelre néhány fokra lehűlt az egész ház, és akkor nekünk fával meg szénnel kellett fűtenünk. Amúgy egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, de kétségkívül szegények voltunk, és én ezt például abszolút látom, hogy Isten miért adta ezt a helyzetet, mert önismeretben azóta már eljutottam oda, hogy ismerem a saját személyiségemet, hogyha én gyerekkoromban jólétben lettem volna, egy ilyen igazi semmire kellő lett volna belőlem. Ebben teljesen biztos vagyok. És azért hálás vagyok az Istennek, hogy nem adta meg nekem, hogy egy semmire kellő legyek, hanem megadta a nélkülözést abban a korban, amikor nekem éppen erre volt szükségem. Ugyanakkor szüleim elváltak, édesapám alkoholbeteg volt, még gyerek volt, amikor meghalt, és hogy például ez miért történt, ezt a mai napig nem értem teljesen, és nem is gondolom, hogy ebben az életben tudni fogom a válaszokat. Ugyanakkor Istennel szerzett tapasztalataimra tudok annyira támaszkodni, hogy bízom annyira a gondviselésben, hogy el tudom tőle ezt fogadni. És biztos vagyok benne, hogy ahogy ebben a Biblia versben olvastam, egy napon Isten konkrétan meg fogja nekem mondani, hogy ez miért történt, és bennem most már nincsen kéte és nincsen bizalmatlanság a gondviselés felé, annak ellenére, hogy nem látom át teljesen, hogy ez miért történt. Ugye ez a bizalom az Istenben, ez tulajdonképpen a hit. A görögben ugyanaz a szó is, a bizalom és a hit. Hozzáteszem, ez nem volt egy könnyű meccs. Tehát én ennek kapcsán azért küzdelemben voltam az Istennel elég sokáig, hogy én ezt el tudjam tőle fogadni, és kellett vele sok-sok olyan tapasztalatot szereznem, mint például ez a függönyszalag vasalós történet, ami lehet, hogy jelentőségében olyan banálisnak tűnik, de az én életem tapasztalata az, hogy sokszor Isten ilyen kicsi tapasztalatokból tudja felépíteni a bizalmunkat és a hitünket, mert a nagy dolgokat nem is tudjuk könnyedén elfogadni. És akkor a következő dolog, amit ki kell mondanunk, az, hogy el kell fogadnunk az életnek ezt a nagy törvényszerűségét, hogy a nehézségek és megpróbáltatások megkerülhetetlenek, szükségesek az életünkben. Ez egy teljesen egyértelmű bibliai tanítás, és ezt nem tudjuk megkerülni. Gondoljunk abba bele, hogy Isten valóban mindenható. Ha lenne más módja annak, hogy Isten arra nagyobb jóra elvezessen bennünket, higgyük el, hogy Isten megtenné. De az a helyzet, hogy nagyon sokszor nincsen más módja. És ezt tudnunk kell elfogadni. A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 8. verse például magáról Jézus Krisztussal írja azt, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmessége. Hát, hogy Jézus Krisztus, aki Isten is volt és ember is volt, neki is célt szolgált a szenvedés az életébe. Őt is építette a szenvedés. Aztán Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedeteiben is olvashatjuk azt, hogy az ember fiának, ugye Jézus Krisztusnak sokat kell szenvednie. Nem azt írja, hogy sokat fog, hogy ez egy ilyen következmény, ami megesik vele, kell szenvednie Jézus Krisztusnak is. Most, ha Jézus Krisztusnak szüksége volt ezekre, vagy szükséges volt, hogy Jézus Krisztus szenvedjen, akkor nem tudom, hogy mi mire alapozzuk, hogy nekünk majd mi majd úgy könnyen belelibbenünk az örök életbe. Nem, egyszerűen irreális az elvárás, ami nem azt jelenti, hogy most nekünk mazohistáknak kell lennünk, hogy szeretnünk kell a nehézségeket. A nehézség az kellemetlen, az rossz. Rossz volt és rossz is lesz. Nem jó benne lenni. Nem is ezt mondja az Isten, hogy szeressük meg, mert nem kell szeretni, csak látni kell, hogy a rossz egyszer véget fog érni, és valami jóra fog vezetni. Ez a lényeg. A Bibliában visszatérő szimbólum az ötvös hasonlat. Hogy az ötvös az, aki a nemes fémmel dolgozik. És visszatérő szimbolika a Bibliában, hogy Isten az ötvös mester, és mi vagyunk a nemes fém, amin dolgozik. Ezekben a hasonlatokban mi általában az érc vagyunk. Ugye az érc, amiben van nemes fém, meg van piszok, van szennyeződés. És Isten dolgozik rajtunk, és megtisztít bennünket. Ez a földi élet, ez erre van. A Zsoltárok könyve 66. fejezetének 10-től 12. versé az így szól. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. Embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Ez így leírja ezt az egész folyamatot, hogy a miértjét a megpróbáltatásoknak. Isten az ötvös mester, és ő fogja az ércet a kezében. Az ezüstöt és az aranyat azért használja a Biblia, mert egyrészt tudjuk, hogy akkoriban hogyan munkálták meg az ércet. Mikor megvolt az érc, amiben voltak kis világos pöttyök, de rengeteg szennyeződés volt, akkor az betette a tűzbe az ötvös mester, és akkor kiégett a tűzben a szennyeződés egy része, de nem az egész. A tűz, a szintén egy lefoglalt jelkép a Bibliában, az mindig a megpróbáltatások tüze. Ugye ezt a magyarban is használjuk, a megpróbáltatások tüze. És van olyan szennyeződés, ami nem égett ki a normális tűztől, úgyhogy ott fokozni kell, fújtatott az ötvös, hogy még nagyobb legyen a hőfok, és végül olyan magas volt a hőfok, hogy kiégett minden szennyeződés, és csak a tiszta ezüst maradt vissza. És az ezüst, amikor megolvad, az olyan, mint a higany, hogy egy ilyen folyékony, tökéletes tükör lesz, amiben, hogyha az ötvös mester beletekint, akkor visszaveri az ő arcképét. És ez ezért csodálatos szimbólum, mert Istennek is ez a célja, hogy ezt a sok szennyeződést és mocskot, ami az emberre, a világból is rálakódik, velünk születik, ami sokszor a mi rossz döntéseink következményei, ezt az Isten mindet kitisztítsa, és ezt az isteni jellemet kimunkálja bennünk az Isten, hogy olyanná váljunk, hogy be lehessen minket ereszteni az örök életre. Mert ahogy most kinézünk itt a Földön, hát ez, sokszor ez az élet ez nem olyan, amit érdemes örökké élni, ami a bűnnel terhelt világban van. És Isten hogyan, mik ezek a megpróbáltatások tüze? Itt fel is sorolja kategórikusan a Biblia. Ez a hálóba vittél be minket, megszorította a derekainkat, én ezt kikerestem az eredeti héberben. Az egyik kifejezés ez a külső szorongattatást jelöli, a másik pedig egy belső szorongattatás. Tehát, hogy lesznek, amikor a külső körülmények szorítanak bennünket, lesznek belső konfliktusaink. Aztán a következő kategória, hogy embert ültettél fejünkre, ez szó szerinti fordításban úgy szól, hogy megengedted, hogy halandó ember hatalmaskodjon felettünk. Tehát van, mikor emberektől szenvedünk el bántást, igazságtalanságot. Aztán tűzbe, vízbe jutottunk. Tehát egészen szélsőséges megpróbáltatások lehetnek az ember életében. Tehát Isten itt lapot terít előttünk, hogy hát ezek ilyen megpróbáltatások vannak, ezek szörnyűek, de mi a lényeg? Hogy de kihoztál bennünket bőségre. Hogy mindez azért van, hogy Isten valami nagyon jót adhasson nekünk, és ez itt a lényeg. Hogy ne azzal legyünk elfoglalva, hogy ez most miért velem történik, mert miért ez történik, miért nem könnyebb. Nem vezet semmire. Bíznunk kell annyira az Istenben, hogy higgyük el, hogy ő a lehető legminimálisabb megpróbáltatást, a hőfokot úgy állítja be, hogy már éppen elég legyen arra, hogy kitisztítson bennünket, ne legyen egy kicsit sem magasabb, de azt el kell érni azt a hőfokot, ezt el kell fogadnunk az Istentől. Nagyon érdekes, hogy egy néhány hete olvastam a Harvard Egyetemnek egy nem olyan régi kiadmányát, az a címe a könyvnek, hogy Mental Toughness, ez a mentális erősség. És nagyon érdekes, mert a modern pszichológia az nagyon sok bibliai tanít. Ez a modern pszichológia ritkán a biblia kutatással foglalkozik, sokszor éppen ellenkező következtetésekre próbál jutni, és viszont adatokkal dolgoznak ők is. És egyszerű kutatásokkal kimutatták, hogy azok az emberek, akik a nehézségekre úgy tekintenek, mint olyan dologra az életben, ami szükségszerű, ami végül valami jót fog kimunkálni az életemben, azoknak az embereknek nem okoz depressziót, azoknak az embereknek fizikai stressz tüneteket sem okoz az életükben az a stressz, azok a problémák. Tehát ez fiziológiailag mérhető dolgok. Hogy azok a betegségek, amiket a stressz okoz, az nem is közvetlenül a stressz okozza, hanem az, ahogy mi ehhez viszonyulunk. Hogyha kilátástalannak látjuk, ha önsajnálatba menekülünk, ha nem látunk egy végső célt, egy értelmet a szenvedéseinkben, hogy azok valahova vezetnek, az, ami igazából megbetegít. Biztosan hallottuk a poszttraumás stressz szindróma kifejezést, ugye ezt a háborús katonáknál fedezték fel, és hát a mai világ már olyan, hogy nagyon sok ember háború nélkül is poszttraumás stressz szindrómában szenved, és ezt nagyon sokféle módon próbálta a modern pszichológia kezelni, gyógyszerekkel, mindenféle technikákkal, és az az igazság, hogy egyik sem vezetett különösképpen eredményre. Most a paradigmaváltás az, hogy most már poszttraumás növekedésről beszélnek. Tehát azok az emberek, akik úgy tekintenek az őt ért traumákra, hogy végső soron én ennek valahol nyertese leszek, mert valami jót fog ezt kimunkálni az életemből, azok az emberek azok, akik fel tudnak állni, és nem csak, hogy felállnak, hanem növekedni is tudnak az őket ért megpróbáltatásból. Én amikor ezt olvastam, így szinte felkiáltottam, mert kiabálnak az adatok arról, hogy az ember, hogy Isten, hogy mennyire arra lettünk teremtve, hogy Isten formáljon bennünket. És hát nyilván nem arra lettünk teremtve, hogy a bűnből mentsen meg bennünket, hogy ebben a nyomorúságból mentsen meg bennünket az Isten, de hogy, hogy mennyire belénk van ez kódolva, hogy ebben az életben, hogy Isten formáljon bennünket, hogy nekünk engednünk kell azt, hogy Isten akár ezekkel a nehézségekkel is valami jóra vezessen el bennünket. Tehát arra készültünk, hogy Isten kezében formáltassunk. És egy rövid kitérőt tennék, mert azt gondolom, hogy nem lenne teljes itt a témával foglalkoznunk akkor, hogyha egy kicsit nem tekintenénk ki arra, hogy mi van azokkal a nehézségekkel, amiket elkerülhettünk volna. Mert az ember életében vannak ilyenek is, nem is kevés. És ahogy haladunk előre az életben, általában egyre több ilyen van, amikor mondjuk nem is tudatosan, vagy tudatosan hozunk olyan rossz döntést, amit nem tudunk megmásítani, és a következményei ott nehezednek az életünkbe. És akkor vagy mások vádolnak bennünket, vagy a következmény nehezedik ránk, vagy önmagunkat vádoljuk. Ezzel kapcsolatban én azt mondanám, a Bibliának nagyon egyértelmű és határozott üzenete, hogy akár mások vádolnak, akár mi vádolnánk saját magunkat, ezt utasítsuk vissza. A Biblia elég egyértelmű abban, hogy a vádolás az egy teremtmény találta fel, Sátán, akár önvád, akár másoktól való vádolás, a vád mindig Sátántól jön, Isten soha nem vádol. Van a Bibliában egy történet, amikor Jézus törbe próbálták csalni, egy parázna asszonyt odavittek elé, és ez egy olyan helyzet volt, hogy most ebben nem tudunk belemenni. Lényeg az, hogy odavittek egy parázna asszonyt, és azt akarták, hogy Jézus kimondja, hogy ő bűnös, és meg kell kövezni. És Jézus azt mondja neki, hogy én nem vádollak téged, menj, és többé ne vétkezzél. És ebben mutatkozik meg Isten hozzáállás, hogy Istennek nem az a célja, hogyha mi elkövetünk valami hibát, akkor feltörölje velünk a padlót. Szóval ő nem egy házmester a mi életünkben. Istennek az a célja, hogy mi boldogok legyünk, hogy ott legyünk az örök életben. Ebből a nézőpontból annak relevanciája, hogy mit követtünk el a múltban. Igen, lehet, hogy annak van következménye, ami az életünkre nehezedik, de Isten nem akar minket megbüntetni azért, amit a múltban elkövettünk. Nem célja neki az, hogy nem kell nekünk ezért szenvedni, hogy valami elégtételt adjunk ezért. Róma belieknek írt levél 8. fejezet 28. verse egyértelműen írja a Bibliában, hogy akik Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát bármi, ami történik az életünkben, még az én rossz döntésem, rossz következményét is Isten beleépíti az ő tervébe, hogy az én épülésemre szolgáljon. És ha bár olvashatunk a Bibliában ilyet, 32. Zsoltárban például, hogy ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Hát van ilyen a Bibliában, hogy igen, az emberi élet út sokszor olyan, hogy utólag visszatekintve azt mondjuk, hát igen, beláthattam volna előbb is, és akkor nem kellett volna keserű tapasztalatokon átmennem. De ez nem azt, sokan úgy közelítenek ehhez, hogy önvádba kergeti őket az a gondolat, hogy dönthettem volna másképp is, csinálhattam volna másképp is. Nekem meggyőződésem, hogy soha nem Istentől vannak ezek a gondolatok. Az utolsó, ami hiányzik annak az embernek, aki mondjuk a saját rossz döntéseinek a következményeitől szenved, hogy még lejjebb húzza az, hogy hát ha visszamennék az időbe, másképp csináltam volna. Ez nem Istentől van, soha nem Istentől van. És sokszor keresztény körökben is lehet ilyet hallani, hogy hát ha akkor jobban döntöttél volna, látod, hát most hordozd a terheit. Ez gonosz, gonosz hozzáállás. Talán mindannyian ismerik a tékozló fiú történetét a Bibliában. Egy ember, aki sorozatosan elképesztően rossz döntéseket hoz, és borzalmas pozícióba jut az életében, de aztán visszatalál az atyai házba, és keresztül megy egy olyan tapasztalaton, amire persze mondhatjuk azt is, hogy hát nem kellett volna elindulni már az elején. De az ő életének ez volt az útja. És igen, ő hozott rossz döntéseket, igen, Isten tudta előre, hogy ezeket a rossz döntéseket fogja hozni, és úgy rendezett mindent, hogy végül jóra futtatta ki az ő életét. Tehát ha mikor találkoznak ezzel a tékozó fiúval, nem az épülésére lenne, ha mi mondanánk neki, hogy látod, nem kellett volna otthonról eljönni. Nem, ez soha nem Istentől van. Gondoljunk, hogyha ilyen van a mi életünkben, gondoljunk erre, Isten mindenható, látta előre az én rossz döntésemet, és beleépítette az ő tervébe, és még így is valami jóra akar vezetni. Tehát ilyenkor jusson az eszünkbe, Isten keze nincs megkötve. Ő tényleg minden ható, ő mindent meg tud tenni. És a Bibliának egyértelmű kinyilatkoztatása, hogy senki ember nem tud annyi rossz döntést hozni, ahonnan nem tudna, ne tudna visszafordulni. Minden ember minden mélységből vissza tud fordulni, és ahogy a tékozló fiú is haza tud térni. És ugye ez a haza a Biblia szerint egy boldog élet, egy örök élet. Elmesélem egy másik tapasztalatomat, itt néhányan a jelenlevők közül ismerik. Nekem a hitemet nagyon sokáig terhelte, nem csak ez, hogyha, amit már említettem, hogy amikor gyerekeket ér szerencsétlenség vagy tragédia, hanem most, hogy ugye háború van itt Magyarország, mert ezek a háborúk, meg ezek a tragédiák, hogy emberek erőszakos halált halnak, ez nekem a hitemnek egy olyan buktatója volt, amin így rendszeresen megszakadt az Istennel való bizalmi kapcsolatom, mert volt bennem egy gondolat, hogy ez nem igazság, hogy embereknek idő előtt meg kell halni, és az Isten ezt csak úgy elnézi. Hogy miért engedi meg ezt Isten? És erre újra meg újra visszajutottam, és én éreztem, hogy ez nem jó, és imádkoztam ezért az Istennek, hogy hát ezt valahogy segítsen nekem, hogy ezt hogy tudnám leküzdeni. És hát a különböző technikáim nem működtek, kutattam, olvastam a Bibliámat, de ez sem segített át, és végül Isten adott nekem egy tapasztalatot. 2020. december 11-én elmentem futni Budakeszi és Budaörs között, kb. 3-4 fok volt, és én egy elég 24 kilométeres körre indultam futni, volt nem egy kis hátizsák, benne ilyen hidratációs folyadék, ilyen terefutó felszerelés, és hát nyilván úgy voltam öltözve, hogy a mozgás hője tart majd engem melegen, és elvágódtam egy helyen az erdőben úgy, hogy előtte kb. Fél perccel, egy perccel kaptam egy telefont, és meg se tudtam mozdulni a telefonommal, mert bárhol mentem, elment a térerőm. És már nagyon fáztam, eltettem a telefont, és fogtam a kezembe, bocsánat, nem tettem el, és pár száz méterre később elvágódtam úgy, hogy eltört a lábam, a bal lábam, és hát az is már egy a gondviselésnek köszönhetem, hogy mondjuk a fejemet, mert ilyen sziklás részen estem el, és nem ütöttem be a fejemet, meg hát a lábam elég furán állt, tehát így nem tudtam mozdulni sem, és eltört a lábam, és ott voltam a 3-4 fokban, és így az első gondolatom az volt, hogy hát most nekem itt térerőm nincs, akkor ez az életembe is kerülhet, mert vajon el tudok-e hason kúszni addig, amíg térerő van, vagy megtalálnak-e, ez egy nem gyakori turista út volt, habár Budaörs és Budakeszi között van, de ott rengeteg ilyen út van, és decemberben nagyon kevesen kirándulnak. És ez egy életveszélyes helyzet volt. És volt éppen térerőm, a pozíciómat el tudtam küldeni a feleségemnek, aki hívott mentőket, de így is majdnem 3-4 óra volt, amíg megtaláltak, és akkor kb. 3 óra volt, amíg a katasztrófa védelem kimentett. De érdekes módon ott lett nekem egy tapasztalatom. Ez egy életveszélyes helyzet volt, és átéreztem, már átéltem azt, hogy bármilyen tragédia és megpróbáltatás él egy embert, az Isten soha senkit nem hagy egyedül. Ez a Bibliának egy egyértelmű ígéret. A Biblia szerint Isten láthatatlan módon minden egyes emberrel ott van, és senkit, még a legmegáltalkodottabb gonosz embert is, amíg ebben a világban él, amíg meg nem hal, Isten nem hagyja őt egyedül. A Biblia szerint egyetlen egy ember volt, akit Isten magára hagyott, Ő egy Isten és egy ember volt, Jézus Krisztus. Ő volt az egyetlen, akitől az Atya elfordult. És amúgy miattunk fordult el, de ez már a Jézus kereszthalála és helyettes áldozatának a bibliai tanítása. De rajta kívül soha senkinek nem kellett és nem is kell ebben az életben megtapasztalni azt, hogy milyen magára hagyatva lenni. Na most ennek én a teológiáját már ismertem, de nem győzött meg. De amikor feküdtem ott a földön, és konkrét életveszélyben voltam, és akkor érezhettem ezt a Istennek, ezt a jelenlétét, ezt a vigasztaló jelenlétét az én megpróbáló helyzetemben, Isten így adta meg nekem azt, hogy feloldódjon ez a gát az életemben, ez a hitemet gátoló dolog. Egy lábtöréssel adta meg Isten ezt az áldást. Nagyon érdekes, hogy hogyan áldott meg Isten, hogyan segített át engem egy számomra emberileg áthatolhatatlan hitbeli akadályon, úgyhogy eltört a lábam, és egy életveszélyes helyzetbe jutottam. Rendkívül hálás vagyok ezért a tapasztalatért. Úgyhogy ha mi azon a kérdéssel visszatérünk, ami már sokszor felmerült, hogy amikor a nehézségeinket, megpróbáltatásainkat látjuk az életünkben, az életnek egy szeletét, és sokszor úgy látjuk, hogy Isten ellenünk van. Ézsaiás könyve 7. és 8. fejezetében olvashatjuk, hogy Istennek több neve van a Bibliában, és itt olvashatjuk az Immanuel kifejezést, az Isten egyik neve a Bibliában, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Mert az Isten velünk van, a mi oldalunkon áll. És ez nagyon fontos, mert a nehézségekben, ha már ezt az egy dolgot magukkal viszik innen a mai napon, akkor az ez legyen, hogy bármiféle megpróbáltatás ér bennünket, a mindenható Isten nem ellenünk van. Azért, mert megtörténik ez a rossz, mert ér bennünket. Isten a mi oldalunkon áll, erőt ad, támogat, és higgyük el, hogy végül valami jóra fogja ezt az egészet kifuttatni, még akkor is, hogyha átélni keserű és nehéz és kilátástalan. És egy utolsó gondolat még, az Ószövetségben, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a szivárvány nem volt eredetileg itt a világban, tehát Isten, mikor megteremtette a világot, nem volt szivárvány, és szivárvány a vízözön után tűnt fel először az égen. Isten a szivárványt az ő szövetségének a szimbólumaként adta az embernek. És nem tudom, hogy belegondoltunk-e abba, hogy Isten az ő szövetsége és szeretete szimbólumát, ezt az ívet az égre akkor helyezte el, és akkor adta az embernek, amikor tulajdonképpen az emberi populáció 99,9%-át kiirtotta erről a világról. Mert minden ember meghalt, a Noén és családján kívül minden ember meghalt ezen a világon. És egy egészen más időszak kezdődött a vízözön után. Ugye a Biblia kinyilatkoztatás szerint egy valós megtörtént történet, és rengeteg világvallásban és néphagyományban feltűnik a vízözönnek a története. És nem tudom, hogy mi akkor így mit gondoltunk volna mondjuk Noé családja helyében, hogy hát Isten éppen kiirtotta az emberiséget, és kihelyezi az ívét az égre, ami azt szimbolizálja, hogy Isten az emberrel van, és hogy ő a mi javunkat keresi. Hát ha csak ezt a szeletét néztük volna a történelemnek, hogy most pusztult el szinte minden ember, hát nem gondoltuk volna feltétlenül azt, hogy Isten a mi oldalunkon van. De Isten pont azért adta ezt az ígéretet, hogy az embert megerősítse abban, hogy ez most egy fájdalmas dolog, ami most történt, de ezt valami jóra fogom én kifuttatni. És nagyon érdekes a szivárványban, mert most is van szivárvány. Előfordul, hogy láthatunk szivárvány. Nem tudom, hogy belegondoltunk ebben, mikor van szivárvány az égen, mikor látszik Istennek, amikor vihar van, amikor zivatar van, amikor valami természeti csapás van. Ez nem véletlen, hogy Isten az ő szimbólumát megmutatja nekünk akkor, amikor, hogyha csak a viharra nézünk, a zivatarra nézünk, akkor ez egy szörnyű dolog, ez félelmetes. De hogyha néhány kilométerre távolabbról tekintünk oda, hogy süt a nap, és látjuk, hogy ott való vihar van, esik az eső, akkor láthatjuk a szivárványt. Istennek ez egy hatalmas nagy ígéret, hogy ő velünk van, és a nehézségeket és megpróbáltatásunkat a mi javunkra engedi meg az életünkben. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmüket, és ne felejtsék el, hogy Isten a mi oldalunkon áll, velünk van, és kívánom, hogy ebbe kapaszkodva az Isten az önök életében is ezt az ötvös munkát el tudja végezni, és hogy egy napon majd mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy milyen az a békesség, amit Isten ad, és milyen az a békesség annak tudata, hogy minden kérdésünket végül Isten megválaszolja majd egy napon. Köszönöm szépen!